Szeretettel köszöntöm a Szajori Családos Hét lapjait negyedik reggelünkön. Az előző napokon Dávid alakján keresztül követhető példát kaptunk abban, hogyan nyithatjuk meg szívünket Isten mindenható lénye számára. És az eddigi tanulmányozásunk talán még ennél is értékesebb információja, hogy helyes Isten képet nyerhetünk, és nem félreértett igazságok és találgatások alapján kell tájékozódnunk arról, hogy Istennek milyen szándékai vannak a mi személyes életünkkel. Ha az Istenről kialakult képünket nem a Biblia tanulmányozása gyarapította, akkor nagy az esélye annak, hogy szerető mennyei atyánkat nagyon szegényesen, csak az alapján tudjuk elképzelni, ahogyan emberi kapcsolataink működnek. A mai világban mindenki úgy gondolkodik, hogy ha valamit el akarsz érni, kapcsolatokra, összekötetésre lesz szükséged, mert anélkül elvesztél, és ha már tudod, kinél kell kopogtatnod, akkor abban is profinak kell lenned, hogyan nyerjed meg a te ügyednek a protektorodat. Mennyi energiát vesztegetünk olyasmire, hogy mit mondjunk, vagy mit adjunk annak a jó pozícióban lévő embernek, aki segíthet. Gondoltatok már arra, hogy Istennél ilyen témakör egyszerűen nem létezik? Ha még mindig emberi logika szerint jár az agyunk, és azt gondoljuk, hogyha Istentől szeretnénk valamit, akkor nagyon össze kell szednünk magunkat, akkor sürgős változásokra van szükség a szemléletünkben és hitünkben. El tudnátok képzelni, hogy Istentől kérünk valamit, és ő fölényesen üzen, hogy azért ennél jobban erőltessem meg magam, ha akarok tőle valamit. Hát ez a bibliai logika alapján teljes képtelenség. Dávid lelki élete és helyes Isten ismerete abból táplálkozik, hogy azokat az infókat, amiket bizonyára a szülői házban hallott, úgy illeszti össze, hogy közben csodálja Isten, dicséri az Urat, magasztalja őt hatalmáért, amit még a vesszőben és botban is felfedez. Meg sem fordul fejében olyan gondolat, hogy az élet problémáért Isten hibáztassa. Mindig olyanok káromolják Isten nevét, akik nem ismerik őt. És vajon miért nem ismerik? Mert soha nem járta át a vágya szívüket arra nézve, hogy ismerjem azt a mennyei atyámat, aki mindig itt van velem, aki minden gazdagságát nekünk tartogatja, aki nem elvenni, hanem folyton folyvást meggazdagítani akar. Csak egy ilyen Isten kapcsolaton keresztül képes fejlődni és eljutni azokra a lelki magaslatokra, hogy sikerben, bukásban, szegénységben, gazdagságban mindig az legyen mérvadó számomra, amit Isten mond. Az ő törvénye, az ő példája az első, mindenek fölött. Dávid életének minden mozzanata, függetlenül attól, hogy épp milyen kedély állapotban van, ezt példázza. Következő lépéssel szeretném most a szülő-gyermek viszonyra állítanom a fókuszt. Családos heteken gyakran kaptam magunkat, hogy csoportos beszélgetéseken szívesen veszünk elő gyereknevelési kérdéseket. Legyünk ezzel óvatosak. Ez könnyű menekülő útvonal az elől, hogy magunkról kelljen esetleg őszintén és leletezően szólnunk. Ezúttal nem is gyermeknevelési tanácsokat szeretnék osztogatni. Ami a szívemben van, hogy a Bibliának mennyire központi üzenete rejlik az utód fogalma mögött. Vegyünk irányt most ennek a gondolatnak a mentén, kössük össze Dávid történetével, és ennek alapján hadd érkezzen meg a szülői és egyéb felelősségünk a helyes értelmezéshez. Biblia harmadik fejezetében a bűnbes és következményeinek felsorolásánál megjelenik a kígyó utódja és az asszony, akit a kígyó csapdába csalt utódja. Ellenségeskedést támasztok, közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja között. Ő a fejedet tapossa, te meg sarkát mardosod. Pillancsunk bele Isten gondolataiba. E szavak ugyanis tőle származnak. Ha ember mondta volna, valószínűleg úgy hangzott volna, hogy majd megpróbálom valahogy helyrehozni mindazt, ami nem egészen terv szerint alakult. Isten a teremtményének az utódaként küldi el a szabadítót, és ez egészen szorosan úgy kapcsolódik Dávidhoz, hogy 2014 generáció múlva az ő család fájából származott a názáreti Jézus, az Ács fia. Az utódlás egy olyan misztérium biológiailag is, melynek a folyamatát egyedül Isten felügyeli. Ebben nincs senkinek beleszólása. Az Atya beépíti a megváltást ebbe a misztériumba. Hogy hogyan? Úgyhogy az ő szövetségében minden generáció egyel közelebb kerül a Messiás megjelenéséhez. Az új szövetségben pedig minden generáció közelebb van a mennyei Jeruzsálemhez. A betlehemi pásztorfiúból lett jeruzsálemi király Isten, a betlehemi istálóban született megváltó, és a mennyei Jeruzsálemben uralkodó királyok királyának előképévé tette. Ráadásul az Isten fia az ő leszármazottja lett. A nemzedékek száma és alakulása annak ellenére, hogy földi, materiális dolog, mindig is isteni dimenziókra mutat. Szülőnek lenni vérhetetlen isteni ajándék. Unokát, esetleg dédunokát látni már olyas valamit jelent, ami mindig is felettünk álló marad. Dávid története a korábban említett realisztikus elbeszélés módja miatt segíthet helyes értelmezést nyerni arról, miről szóljon és ne szóljon az, hogy szülők vagyunk. Hittel vallom, hogy a házasság olyan Istentől származó ajándék, melynek mennybemutató vektorai vannak. Ahogyan két ember rá tud hangolódni egymásra, amilyen erőforrás lehet ez a különleges testi-lelki összefonódás egy férfi és egy nő között, amilyen boldogság tablettákat tartogatnak számunkra a házasság mindennapjai, csak az a kérdés, hogy bevesszük ezeket, az ép úgy kifejezi, hogy a házasságot nem szerzi, mint ahogy tény, hogy az utódot is Isten adja. Az Ószövetségben már az ikerpár Ézsau és Jákob is pontosan tudták. Ők a világon vannak, az Isten áldása nélkül még semmit sem ér jövőjük szempontjából. Ez nagyapjuk révén lehetne ennyire egyértelmű a családban, hogy az utódlás és a jövő az csak Isten áldásaival együtt értelmezhető. Az 1 Mózes 12.2-ben Ábrahámnak mondja Isten a hívő ember életkilátásait. Menj arra a földre, melyet én mutatok neked. Nagy néppé teszlek, és megáldalak. Nagyjá teszem nevedet, és áldás leszel. Ez Isten gyermekeinek az Istentől kapott életprogramja. Isten lakóhelyet készít, megáld, és ő teszi lehetővé, hogy a tőle kapott áldást továbbadjam. Hogyan megy tovább az áldás? Rajtam keresztül, utódaimon keresztül. Az utódom is áldás lesz. Dávid már fiatal korában megtapasztalta az alapigazságot, az lesz nagy ember, akit az Úr nagyját tesz. És ő ehhez tartotta magát. A 89. Zsoltár nem Dávidé, de szó szerint benne vannak Istennek Dáviddal kötött szövetsége. Szövetséget kötöttem választottammal, megesküdtem szolgámnak, Dávidnak. Örökre fenntartom utódaidat, nemzedékről nemzedékre építem trónodat. Dávid nem beteges kiválasztottság tudatban szenvedett, mint a történelem egyes teljhatalmú uralkodói, hanem mindvégig tudatában volt annak, hogy ő a hatalmas Isten szövetségese. Ezért nem tudom elfogadni azokat a divatosan fogalmazó biblia magyarázatokat, melyek szerint Dávid érzések és szenvedély nélkül már menekülési életszakaszaiban is csak politikai érvek mentén alakította volna kapcsolatait. A házasságnak és a gyermekekkel való kapcsolatnak a hívő ember életében fokozott jelentősége van, ugyanis ezek szavak nélkül is a hitemről beszélnek. Ha Istenhez imádkoztam házastársért, az a házasságom évtizedeiben fog visszatükröződni. Ha Istenhez imádkoztunk gyermekekért, és ő rábíztuk őket megszületésükkor, és imádkozunk értük, akkor csak tudunk, gondoljunk jobbra, akkor ez ő rajtuk is, meg a velük való kapcsolatunkon is meg fog látszani. Nem vagyok híve annak, hogy a Szentírás megértéséhez a történetek szereplőit idealizáljuk. Bizonyára fals képet kapnánk, de mivel szorult helyzetek leírásánál valahogy mindig fényesen megjelenik, hogy Dávid életében Isten folyamatosan jelen van, arra következtetek, hogy Isten nem volna jelen egy olyan férfi életében, aki döntéseinél csak politikai és anyagi szempontokat ismert. Hogy ez mennyire nem Dávidra val, kiderül abból a leírásból, amikor az amálekiak betörtek délvidékre, fölperzselték Ciklágot, Dávid itt még mindig csak menekült, de már 600 embere van. Dávid két feleségét is fogságba vitték, a jezreeli Ahinoámot és Abigail, a kármeli Nábál volt feleségét. Dávid nagyon szorult helyzetbe jutott. A nép már arról beszélt, hogy megkövezi, annyira el volt keseredve az egész nép, a fiai és leányai miatt. Dávid azonban erőt kapott Istenétől, az Úrtól. Dávid feleségeinek és gyermekeinek érzékelniük kellett valahogyan, hogy Dávid az Úr harcait harcolja. A te házadat bizonyosan maradandóvá teszi az Úr, hiszen az Úr harcait harcolod, Uram, és nincs benned semmi rossz, mióta élsz. Ismerősek ezek a szavak? Abigail mondja, amikor épp lebeszéli Dávidot arról, hogy meggondolatlanul megtörölje Nábál bunkó ökhendiségét. Remélem, hogy később feleségként is képes volt ilyet mondani a férjének. Ugyanis felesége elismerésénél nincs nagyobb megerősítés egy férj számára, és nem lehet nagyobb válságot előidézni egy férj életében annál, mint amikor a felesége megkérdőjelezi döntéseiben. Nem patriarhátust szeretnék ezzel hirdetni, nem azt mondom, hogy a férj egy török vasa, akinek alapból igaza van, hanem a felolvasott idézet azt jelzi számomra, hogy a férfi úgy tudja az Úr harcait harcolni, ha ennek a harcnak legalábbis a szellemi részével azonosulni tud a családja is. Ez azért elengedhetetlen, mert így részesülnek az áldásból is. A házastárs, akinek fogalma sincs, milyen súlyú harcokat harcol a párja, nem tud támogató lenni. Ugyanígy a gyermekeknek is ismerniük kell szüleik hittörténetét. Nemrég a szanki református lelkésztől kaptam két félórás hanganyagot, melyen nagy orsós szalagra rögzítették szüleim bizonyságtételét és a család énekét 43 évvel ezelőtt. Ez olyan meglepő volt, mint valami szekrényből kieső csontváz, de pozitív értelemben. Hosszan tudnék mesélni arról, hogy amikor szüleink már nincsenek közöttünk, milyen fényesen világít minden, amit életükben hitből és Istennek való engedelmességből tettek. Mivel a kor szokásait nem ismerjük, nagyon nehéz mai nézőpontból megítélni a dolgok helytelenségét vagy helyességét. Egy gyors áttekintés. Dávidnak 8 felesége volt. Csak ezektől származva olvasunk név szerint 10 fiú gyermekről. Nyilván a királyi palota intézményéből, másodrangú feleségektől származóan olvasunk még 9 név szerint említett fiúról. Az ismereteket említem, csak hogy kicsit közelebb jöjjön hozzánk a dolog. Mikáltól nincs gyermeke. Elsőszülött fia Ammon a jezreeli Ahinoámtól származik. Második fia, Dániel édesanyja, Abigail. Absalomé Maaká, a 10. fia Salamon, aki Bétsábénak a 4. fia. Ez minimum 19 fiút jelent. A biológia törvényei szerint ennyi lányt is. De hát milyen felelősség merül fel akkor, amikor Dávidnak több mint 30 gyermekéről kell szólnunk? Tudnunk kell, hogy gyermekeinken keresztül Isten egy nagyon összetett visszajelzést ad rólunk. Nem csak külsőleg, hanem természetünkben is hasonlítanak ránk. Kiütköznek rajtuk erényeink és hibáink. De érdekes módon az utódokban nagyon összeforr a genetika és a lelkiség. Egy gyermek ugyanúgy szenvedhet szülei rossz tulajdonságaitól, amilyen áldásban részesülhet. A szülők érte mondott imádsága révén. Dávid utódairól megállapíthatjuk, hogy a királyi palota itt sok értékes embert nevelt a társadalom számára. A dolog ezen része nem is tűnik problémásnak. A bajok ott kezdődnek, hogy a palota keretei nem a való élet. Így ezek a királyfiak, ha nem is voltak elkényeztetve, de nem a való életet ismerték. Nyilván ezt ellensúlyozta az a sok plusz ismeret, amiben pedig átlagon felül részesültek. Emlékezzünk Mózesre, akit hercegi neveltetése még nem tett alkalmassá arra, hogy Izrael szabadítója legyen. Ahhoz 40 év csendre volt szüksége, hogy Isten megkérdőjelezhetetlen szószólója legyen, és tényleg olyan vezető, aki Isten arca és hangja a nép előtt. Nos, Dávid fiainak életében csak felütötték a fejüket szerelmi és hatalmi természetű botrányok. Ezek egymást közötti elintézése, megtorlása. Amon esetéről így olvasunk. Volt Abszalomnak, Dávid fiának egy szép húga, akinek Támár volt a neve. Megszerette őt Amnon, Dávid fia, Amnon annyira gyötrődött húgáért, Támáért, hogy belebetegedett. A történet vége, hogy Abszalom legényeivel megöleti Amnont, aki viszont Dávid elsőszülött fia. Dávid minden nap gyászolta a fiát. Hogyan jött a gyász Dávid életébe? Ez már Dávid bűnének következménye. A bűn minden formája hiteltelenít az utódok előtt, de ennek az ellenkezője is igaz. Az engedelmesség minden formája hiteles példa lesz a fiak számára, még halálunk után is. Dávidnak életében kellett szembesülnie bűnei következményével. De Isten olyan kegyelmes, hogy az engedelmesség következményeit kiterjeszti a halálunk utáni időre is. Elképesztő arányt olvasunk a 2 Mózes 34 hírben. Megtartja szeretetét 1000 ízig. Megbocsátja a bűnt, a hitszegést és a vénket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait 3. és 4. ízig. Ez a tétje az engedelmességünknek, illetve hitszegésünknek. 1000 generáció kegyelem, 4 generáció büntetés. Felfogtuk, mit jelent 1000 generáció? A mi fogalmaink szerint a teljes világtörténelmet feleleli. Ábrahám és Dávid között van 1x14 nemzedék, Dávid és Krisztus között 2x14 nemzedék. Ennek a fényében 1000 nemzedék 35 000 évet jelent. Befejezésül saját tapasztalatomat szeretném összehangolni ezzel az Isten irgalmára vonatkozó elképesztő arányszámmal. Fiatalként szenvedtünk szüleink hibáitól, de a lelki felnőtté válás azt jelenti, hogy megérünk arra a szintre, hogy ne akadjunk el azokon a hibákon, amiket szüleink, ráadásul nem szándékosan és alapvetően Isten akaratát keresve elkövettek. A felnőtt korunk arról szól, hogy még mindig pszichológushoz járunk szüleink hibái miatt, akkor lelki értelemben még gyermekek vagyunk. Egy másik fontos felismerést is fűznék ide. Gyakran szoktunk hivatkozni arra, hogy én ezért meg azért felelős vagyok. Közben előfordulhat, hogy félreértelmezzük a valódi felelősségünket. Dávid története alapján megállapíthatjuk, hogy bűnei hiteltelenítették őt gyermekei előtt. Mégis gyermekeinek az elkutyulása már nem az ő felelőssége abban az esetben, ha ő hajlandó Istennek engedelmes életet élni, és Isten előtt rendezni a vétkeit. Dávid erre maximálisan kész és hajlandó volt. Vegyünk példát róla. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, azt a perspektívát, amit a generációkban adsz. Köszönjük, hogy ilyen ígéretek számunkra a gyermekeink. És valóban csoda az, hogy te adtál lehetőséget arra, hogy szaporodjunk, sokasodjunk, de megdöbbent bennünket az a felelősség, amit ránk ruházol az ő nevelésükkel kapcsolatban. Hiszen 20-25 éven keresztül bennünket figyelnek, sok mindenben leutánoznak. A gesztusaik, a szavaik ugyanazok, mint a mieink. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy hadd lehessünk mi a te harcodnak a hordozói közöttük. Hadd tudjunk mi rólad bizonyságot tenni, hadd tudjuk meggazdagítani az ő életüket valódi Isten ismerettel, Isten félelemmel. Így kérünk, hogy ezen az egész napon így munkálkodj a szívünkben a te ígéddel, így áld meg bennünket. Amen.
Amen.